13. tanulmány. Címe: A végső nyugalom. Szombat délutáni rész.
Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.
Korintusbeliekhez írott első levél, 2. fejezet, 9. verse. Revidiált új fordítás.
Éreztük már úgy, hogy egy nagy csata, a jó és a rossz közötti küzdelem közepében vagyunk. Sokan még nem vallásos emberek is átélték már ennek a valóságát. Azért van így, mert ez az igazság, a jó és a gonosz, Krisztus a jó és Sátán a rossz közötti nagy harc közepében vagyunk. Az élet tehát két síkon játszódik. A Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem globális szinten történik, sőt, az egész világegyetem szinterén, ugyanis a mennyben indult el. A zavaros események között viszont könnyen szem elől téveszthetjük azt a nagy tervet, amivel a Jóisten meg akarja menteni a világot. A háborúk, a politikai zavargások és a természeti csapások reménytelen rettegésben tarthatnak minket. Isten prófétai vezetése azonban segít, hogy a szemünket a teljes képre szegezzük, ami megmutatja, merre tartunk és hogyan jutunk el odáig. A nagy küzdelem emellett sokkal személyesebb szinten is dúl. A mindennapokban mindannyiunknak kihívásokkal kell megküzdenünk a hit terén. Ha pedig nem érjük meg Jézus második eljövetelét, akkor a halállal is szembe kell majd néznünk. Ezen a héten azt vizsgáljuk meg, hogyan találhatunk nyugalmat Jézusban a világszéles nyugtalanság, illetve annak ellenére, hogy nem ismerjük a saját jövőbeli helyzetünket, legalábbis rövid távon nem. Azonban hosszú távon a kilátásaink valóban ígéretesek.
Vasárnapi rész. Címe: Látomás a végidőről.
Jézus legtovább élő tanítványa egy sziklás börtönszigeten ült, távol mindentől, amit csak szeretett. Mi zajlódhatott le János fejében, amikor a lakatlan szigeten találta magát? Hogyan kerülhetett oda? Ráadásul olyan körülmények között. Elvégre látta Jézust felemelkedni, amint az ott álló két angyal ezt mondta, idézett.
Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe.
Eddig az idézet az apostolok cselekedete 1. fejezet, 11. verséből a revidiált új fordítás szerint. Annak már több éve volt, Jézus pedig nem tért vissza. Az aznap jelenlévő többi apostol addigra már mind meghalt, a legtöbben mártír halált szenvedtek a bizonyságtételük miatt. A fiatal egyház sokat változott egy emberöltő alatt, most pedig rettenetes külső üldözéssel, illetve belső eretnek mozgalmakkal kellett szembenézniük. János bizonyára egyedül érezte magát, elfáradt és nyugtalan volt. Majd hirtelen látomást kapott.
Jelenések könyve 1. fejezet, 9-től a 19. versig.
Én János, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulván pedig láttam 7 aranygyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élű éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek.
Milyen vígaszt kaphatott János ebből a látomásból?
Jézus azt mondta a követőinek, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, olvassuk Máté evangélium 28. rész 20. versében a revidiát új fordításban. Ezek a szavak minden bizonnyal sokszor bátorították Jánost magányos számüzetése során. Jézus kinyilatkoztatása, a látomása vigaszt jelenthetett a számára, mert tudta, hogy Krisztus az alfa és az omega, kezdet és vég. Aki most különleges módon fedi fel magát a számüzött apostolnak. E versek után a világ jövőjéről szóló látomások következnek. A történelem csodálatos panorámaszerű képe jelenik meg előtte, ami nekünk tulajdonképpen a keresztény egyház történelme. Neki viszont még a jövő volt. Jánosnak azt is megmutatta Isten, hogyan ér majd mindez véget a sok megpróbáltatás és csapás után. Idézet.
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállt a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.
Eddig az idézet a Jelenések könyve 21. rész első 2 versében a revidiát új fordítás szerint. A Jelenések könyvében feljegyzett nagy apokaliptikus látomás segített Jánosnak biztos nyugalomra lelni Isten gondviselésében és ígéreteiben.
Az élet időnként nehéz, sőt félelmetes is lehet. Viszont hogyan segít nyugalmat találni az a tudat, hogy Isten ismeri a jövőt, és kedvezőek a hosszú távú kilátásaink?
Hétfői rész. Címe: Visszaszámlálás.
Jézus az olajfák hegyén széles ecsetvonásokkal festette le a jövőt, amikor a tanítványai megkérdezték, idézett.
Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének.
Eddig az idézet Máté evangélium 24. rész 3. versében a revidiát új fordításban. Máté evangélium a 24. fejezetében feljegyzett híres prédikációja felöleli a történelem folyamát az őkorától kezdve a második eljöveteléig, illetve az azon túli időkig. Krisztus fel akarta vázolni a végidei proféciák isteni időrendjét a különböző korokban élő népe tagjai számára, hogy a végidőben élők felkészülhessenek a legvégső eseményekre. Azt akarta, hogy biztos nyugalomra találjunk a szeretetében még akkor is, amikor körülöttünk minden a darabjaira hullik. Az adventisták jól ismerik Dániel írását arról, hogy nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak. Olvassuk a Dániel könyve 12. rész első versében a revidiát új fordítás szerint. Jézus azt akarja, hogy felkészüljünk a második adventjét megelőző eseményre.
Milyen lesz Jézus visszajövetele? Mit tehetünk, nehogy bárki megtévesszen bennünket? Máté evangélium a 24. fejezet 4-től a 8. versig.
És Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Máté evangélium a 24. fejezet 23-tól a 31. versig.
Ha valaki ezt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme eleve megmondottam nektek. Azért, ha azt mondják majd nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Jézus adventje valóságos esemény lesz a végidőben, és hatalmas a jelentősége, tekintettel arra, hogy mennyi helyet kap a proféciákban és Jézus prédikációiban. Az egész világon csupán 8-an álltak készen, amikor legutoljára egyetemes kiterjedésű krízis helyzet következett be. Jézus a visszajövetele váratlanságát ahhoz az esethez, az özönvízhez hasonlítja. Bár senki nem ismeri annak napját vagy óráját, Isten már tudatta velük a prófétai menetrendet, amit figyelhetünk a világban körülöttünk zajló események között.
Mi is szerepet kaptunk a profétikus drámában. Mi a feladatunk? Összpontosítsunk a következő ige szakaszra. Máté evangélium a 24. fejezet 9-től a 14. versig.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég.
Nem csupán megfigyelői vagyunk a kozmikus küzdelemnek. Az evangélium hirdetésében tevékeny résztvevőknek kell lennünk, nekünk is vinnünk kell azt az egész világra. Ez azt jelenti, hogy minket is üldözni fognak.
Mit jelent az, hogy valaki mindvégig állhatatos marad? Hogyan lehet ezt megtenni? Milyen napi döntéseket kell meghoznunk azért, hogy ne valljunk kudarcot, amint az sokakkal megtörtént a múltban, illetve megesik majd a jövőben is?
Keddi rész. Címe: Feladatunk.
A történelemnek ez a nagy prófétai képe nem engedi, hogy tétlenül hátradőljünk, miközben csak úgy maguktól kibontakoznak az események, amelyeket mi nem irányíthatunk. Sokan így állnak hozzá. A végső események úgy fognak lezajlani, ahogyan Isten előre megmondta. Mi más tehetnénk tehát, mint azt, hogy azokkal sodródom? Elvégre mi egyebet tehetnék? A keresztényeknek viszont nem így kell viszonyulniuk az őket körülvevő világhoz, főként nem a végső eseményekhez. A Jelenések könyve 14. fejezete szerint a történelem mostani szakaszában az a feladatunk, hogy Isten ítéletéről beszéljünk, illetve segítenünk kell az embereknek felkészülni Jézus második eljövetelére.
Jelenések könyve 14. fejezet 6-tól a 12. versig.
És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. És más angyal követte azt mondván, leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
Mit tanít itt Isten nekünk? Mit kell hirdetnünk a világnak? Miért olyan sürgető ez az üzenet?
Adventistaként hisszük, hogy jelen való igazság van a hármas angyali üzenet verseiben. Itt találjuk meg az elhívásunk lényegét mi, akik a földi történelem mostani szakaszában élünk. Figyeljük meg, hogy az örökké való evangéliummal Krisztus halálának és feltámadásának nagyszerű hírével kezdődik. Egyedül ezen alapszik az üdvösségünk reménysége. Ott van az az üzenet is, hogy eljött ítéletének órája, ami fontos útjelzőként mutat a vég ideje felé. Felszólítást is tartalmaz, hogy imádjuk azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Szemben a Babilonban maradóknak szóló félelmetes figyelmeztetéssel. Ők azok, akik imádják a fenevadat és annak képmását. Végül Isten bemutatja végidei népét. Idézet?
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
Eddig az idézet a Jelenések könyve 14. rész 12. verséből.
Jelenések könyve 14. fejezet 11. verse.
És az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
Mit tudhatunk meg ebből azoknak a nyugtalanságáról, akik a fenevadat és annak képét imádják?
Sem éjjel, sem nappal nincs nyugalma azoknak, akik a fenevadat, illetve annak képét imádják. Különféle elképzelések keringenek azzal kapcsolatban, hogy ez mit is jelent. Abban azonban egyetértünk, hogy ők nem tapasztalják a nyugalmat, amit Isten kínál a hozzá hűségeseknek.
Vajon miért az örökkévaló evangélium a hármas angyali üzenet első része? Miért kell mindig a szemünk előtt tartanunk ezt a nagyszerű igazságot, miközben hirdetjük az egész világon az üzenetet? Az evangélium megértése miért olyan fontos ahhoz, hogy nyugalmat találjunk?
Szerdai rész. Címe: Megnyugvás, békesség.
A keresztények már hosszú évszázadok óta várják Krisztus visszatérését. Valóban abban tetőzik minden reménységünk, ami nem csak a miénk, hanem mindazoké, akik az egész történelem során Isten hűséges népe közé tartoznak.
Zsidókhoz írott levél 11. fejezet 13-tól a 16. versig.
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost.
Milyen nagyszerű ígéret van itt, nem csak a múltban élők, hanem a mi számunkra is.
Semmi értelme nem lenne ezeknek a verseknek, ha úgy volna, ahogyan általában értik a halált. Mit jelent ebben a szakaszban az, hogy a hithősök nem nyerték el az ígéreteket? A haláluk után állítólag most a mennyben vannak Jézussal, élvezik a jutalmukat. Például, amikor Billy Graham meghalt, újból és újból azt hallottuk, hogy most már a mennyben van Jézussal. Kissé ironikus ez a nézet, mert amikor valaki meghal, azt halljuk, hogy nyugodjék békében. Hogy is van ez? Békében nyugszanak, vagy mennyben teszik azt, amit ott szokás? Például nézik a sok jót, ami itt történik?
Mit mondott Jézus a halálról? János evangéliuma 11. fejezet 11. verse.
Ezután mondta nekik, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt.
A békében való nyugvás gondolata felel meg a valóságnak, nem igaz? A halottak pihennek, idézett, a hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat, és nincs nagy jelentősége.
Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké, nem kóstol halált örökké.
Olvassuk János evangéliuma 8. rész 51-52. Verseiben. A keresztények számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet.
Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben.
Olvassuk a Kolossé levél 3. rész 4. versében. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 694. oldaláról. Jézus az öntudatlan alváshoz hasonlította a halál pillanata és a feltámadás reggele közé eső állapotot. De azt is kihangsúlyozta, hogy mind a megváltottak, mind az elveszettek elnyerik majd a jutalmukat a feltámadás után. Rámutatott, hogy milyen fontos felkészülni a halálra bármikor is érkezzen.
Milyen vigaszt találunk abban a tudatban, hogy elhunyt szeretteink most valóban pihennek.
Csütörtöki rész. Címe: Örüljetek az Úrban mindenkor.
Az okos telefonjainkon a Google térkép az egyik leggyakrabban használt alkalmazás. Sokan már nem emlékeznek arra, mihez is kezdtünk azelőtt, hogy GPS alapú térképek voltak a telefonunkon. Talán kissé izgulunk egy olyan helység felé tartva, ahol még nem jártunk, de a Google térképpel még egy idegen városban is bátran útnak indulhatunk, és elérhetjük az úti célunkat. Jó példa ez a bizalom arra, hogy milyen nyugalmat szeretne adni nekünk Isten a prófétai időrendjével. Néha rossz címet ütünk be az alkalmazásunkba, vagy nem követjük az utasításokat, mert azt hiszük, hogy ismerünk egy rövidebb utat. Mindkét esetben olyan helyen lyukadhatunk ki, ahová nem akartunk menni, és bizonyára a nyugalmunkat is elveszítjük.
Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 4-től a 6. versig.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Pál szerint hogyan találhatunk nyugalomra, valódi békére, még a zaklatott és fájdalmas világban is?
Pál ebben az ige szakaszban nem azt mondja, hogy örüljetek mindenkor, minden megpróbáltatásotok közben. Inkább arra szólít bennünket, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Mindegy, éppen milyen helyzetben vagyunk, milyen próbák állnak előttünk, mert ha gondolatban Istennél, a jóságánál és szereteténél és a kereszten értünk hozott áldozatánál időzünk, képesek leszünk örömet és nyugalmat találni megfáradt lelkünknek. Bár a Biblia szöveg hangneme is nyugalmat, békességet és földön túli reménységet áraszt. Képzeljük el, hogy milyen békességünk lehetne, ha valóban nem aggódnánk semmi felől. Ez talán nem tűnhet reálisnak a világon. Ám ha tudjuk, hogy végső soron mindent a szerető Isten irányít, és majd kimenekít bennünket az országába, akkor az bizonyára segít megfelelő perspektívából látni azt, ami miatt éppen aggódunk. az Úr közel? Ez annyit jelent, hogy mindig közel van hozzánk, és amint behunjuk a szemünket és elalszunk a sírban, a következő pillanatban már Krisztus visszatérésének leszünk a tanúi. Vitathatatlan, hogy az élet tele van feszültséggel, megpróbáltatással és küzdelemmel. Egyikünk sem menekülhet meg ezektől, minden bizonnyal Pál apostol sem tudott azoktól megszabadulni. Mondani valójának azonban az a lényege, hogy örülhetünk annak, amit Krisztusban kaptunk, és valódi nyugalomra lelhetünk most is.
Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet, 4-től a 6. versig.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Hogyan alkalmazhatjuk ezeket a csodálatos gondolatokat a jelenlegi próbáinkra és nehézségeinkre is?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet, mindannyian azonnali és határozott választ akarunk az imáinkra, és kísértést érzünk arra, hogy elbizonytalanodjunk, amikor késik a válasz, vagy nem várt formában érkezik. Isten viszont bölcsességében és jóságában nem mindig pontosan akkor is úgy válaszol az imánkra, amikor és ahogyan szeretnénk. Többet és jobbat ad nekünk annál, mint hogy minden kívánságunkat teljesítse. Mivel bízhatunk bölcsességében és szeretetében, nem szabad azt kérnünk, hogy a mi akaratunkkal értsen egyet. Inkább nekünk kell elfogadnunk és teljesítenünk az övét. Saját vágyaink és érdekeink vesszenek el az ő akaratában. Eddig az idézet Ellen White, Gospel Workers 219. oldaláról. Idézet. Még egy kis idő, és Jézus visszajön, hogy megmentse a gyermekeit, és elvégezze rajtuk a halhatatlanság utolsó simításait. A sírok megnyílnak, a halottak pedig győztesen jönnek elő, azt kiáltva, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? Jézusban elaludt szeretteink halhatatlanságba öltözve jönnek majd elő. Eddig az idézet Ellen White, Counsels on Stewardship, 350. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Gondoljunk a nagy küzdelem valóságára. Hogyan zajlik ez most a világban? Mi a helyzet a saját életünkkel? Valóságos, nem igaz? Sokkal valóságosabb, mint általában gondolják, mert sokan nem hisznek az ördögben. Miért olyan fontos tisztában lenni a nagy küzdelem valóságával ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a saját helyzetünket a világban? Miért ad nyugalmat az, amit tudunk a nagy küzdelem végéről? Második pont. A profécia elterelheti a figyelmünket, ha megpróbálunk túlmenni az egyértelműen feltárt dolgokon. Milyen gyakran okozott már problémát az egyház tagjainak, hogy megjövendöltek eseményeket, vagy elhitték mások jövendőléseit, amelyek végül nem teljesedtek be. Hogyan védhetjük meg magunkat ennek csapdájától? Harmadik pont. Jelenések könyve 14. fejezet, 9-től a 11. versig.
És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
Beszéljük meg ezt a szakaszt az osztályban, illetve azt a kérdést, hogy a fenevadat és annak képét imádók nem találnak nyugalmat. Mit jelent ez? Negyedik pont. Vitatott kérdés az egyházban, hogy lehet-e szerepünk Krisztus visszajövetelének siettetésében vagy sem. Miért kell tevékeny szerepet vállalnunk az adventi üzenet terjesztésében, akármi is legyen az álláspontunk ebben a kérdésben.
Krisztusban. Elmélkedés a János evangélium a 14. rész 15. verse alapján, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az Úr azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, amely árat érettük a Golgotán lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, különben nem küldte volna el fiát azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa meg őket. Az Úrnak feladata van számunkra, és nagyon tetszik neki, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel lépnek elé, csak azért, hogy minél nagyobb mértékben megdicsőíthessék az ő nevét. Nagy dolgokat várhatnak el az Úrtól, ha hisznek az ő ígéreteiben. Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti, hogy elfogadjuk magatartását, megmutatjuk lelkületét, és végezzük munkáját. Krisztus megment bennünket nem a bűnben, hanem a bűntől. Azoknak, akik szeretik őt, engedelmességükkel kell megmutatniuk iránta érzett szeretetüket. Mikor megismerjük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük őt, akkor életünk a folyamatos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra. Amint Krisztus emberként a törvény alatt élt, úgy mi is megtehetjük ezt, ha erőért ragadjuk meg Krisztus erejét. Ha hittel megyünk hozzá, akkor személyesen nekünk mondja el titkait, akik úgy döntenek, hogy semmi olyat nem tesznek, ami nem tetszik Istennek, miután ügyüket Isten elé vitték, megtudják majd, hogy pontosan melyik úton kell járniuk. Ezek nem csak bölcsességet kapnak Istentől, hanem erőt is. Isten azért adott minden hatalmat Krisztusnak, az emberi nemzetség fejének és képviselőjének, hogy lássa el az elesett embereket mindazzal, amire szükségük van. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 573-575. oldaláról.